Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat így kezdődik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Nagy Máriától, született Atalovics Mária, aki 63 évesen hunyt el, és Horváth Endréné, Körmendi Erzsébet testvérünktől, aki 69 éves korában hunyt el. Hozzátartozóiknak Isten vigasztalását kérjük e helyről is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Fráter Béla testvérünk hónapokkal ezelőtt hunyt el, temetése július 17-én szerdán 9 óra 45 perctől lesz az újpesti temetőben. A templomba, sőt bibliaórára járó testvérünk volt, aki szeretne ott lenni a temetésen és gépkocsis segítséget szeretne kérni, kérjük jelezze az iratterjesztésben vagy a lelkészi hivatalban. Ma az úrvacsorás istentiszteletet követően rövid rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk. Szeretettel várjuk a presbitérium jelenlevő tagjait a laksori termünkbe. Gyülekezetépítő sorozatunk következő alkalma kivételesen nem július 3-án, hanem egy héttel később, 10-én, szerda este 6 órakor lesz. Egy filmet szeretnénk közösen megnézni, és utána beszélgetni róla. Szeretettel várunk mindenkit. Tehát most, szerdán, 5 órakor lesz bibliaóra a szokásos időpontban. Ezt adjuk tovább másoknak is, mert ezt még az előző bibliaórán nem így hirdettük. A felújítás miatt az emeleti helyiségeink le vannak zárva, mint munkaterület. A tudnivalókról hallgassuk meg gyülekezetünk főgondnokának rövid tájékoztatóját.
Áldás békesség, testvérem! Szeretném jelenteni a gyülekezetnek, hogy elindult a felújítás, amit ugye egy éve vártunk már. Három részből fog felállítani ez a dolog. Az első rész, az elektromos felújítási részt a jövő hét csütörtökén a folyamán elvégződik. Magyarul itt a külső háromfázisos rendszer kiépítése, villanyóra rendszer egyesítése, fogyasztói hálózat bővítése, és az összes olyan feladat, ami az építkezéshez és a katasztrófavédelmi elírásoknak kell, a jövő csütörtöki napjára elvégződik. komoly változásokat írt elő a törvény, illetve a katasztrófavédelem a gyülekezetek, illetve az ilyen épületek felé, és az örökségvédelem miatt is hosszú évek után végre rendeződött a tűzoltókészülék és a tűzveszélyességi osztályba sorolások rendje is. Mint ahogy észre tetszettek venni, mindenütt tűzoltókészülékeket találunk, megvan a tűzvizadó tervünk, megvan a tűzvizadó szabályzatunk, magyarul mindenben jelenleg megfelelünk a törvényi leírásoknak, amit évek óta eddig problémánk volt. A harmadik dolog, amiről tájékoztatta a tiszteletes úr, említette, az emeleti szinten a régi kazánunk tönkrement, és kaptunk egy lehetőséget, hogy kondenzátoros kazánrendszerrel a két fűtési rendszert össze tudjuk kapcsolni. Mit jelent ez? Hogy a lelkész lakás, meleg vízellátás és fűtési rendszere, illetve fönn a gyülekiterem fűtési rendszere egy kazánról üzemelhet, ami gyakorlatilag a jelenlegi jogszabályoknak, illetve előírásoknak megfelelően működhet. Ebből adódóan meghagyjuk a régi rendszert is, és alternatív rendszert a pályázatnak így meg tudtunk felelni. Ebből adódóan viszont a következő időszakban, amit mondta a tiszteletes úr, munkaterületén nyilvánul, magyarul lezárjuk a területet, és a következő időszakban csak az ifjúsági terem és a templomban lehet gyülekezeti életet élni. Mivel a vállalkozó megkapta az elnapló nyitási engedélyt, július első hetétől elindul a gyülekezeti terem tetőtérnek a beépítése, illetve a tetőtér rendbehozatal. Ez kellőleg a 2020 márciusáig tartó időszakra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy arra az időszakra a templom és környéke szigorúan lezárásra kerül, magyarul a fél templomrész raktárnak, anyagnak megfelelő biztonsági és a megtartása mellett. Én kérem szépen a segítségüket, türelmüket, igyekszünk minél zökkenőmentesebben rendben ezt a feladatot elvégezni, és szükség lesz mindenem olyan segítségre, ami szakmailag is és kézi munkában is segítség szükségeltetik. Nagyon komoly döntés előtt áll a presbitérium. A rendkívül presbiteri gyűlésnek a témája az, hogy a lelkészlakás hajópadló cseréjének végrehajtása, parkettázásra való átállása következne. Komoly feladat ez, nagyon komoly összegről van szó. Nagyon nyíltan 4,5 milliós beruházást jelent, ez szintén az egyházmegyei támogatás keretében tudjuk megoldani. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét és támogatását, amit eddig is kaptunk. Én mindenkinek kívánok áldott nyarat, jó pihenést, mindenki erőben, egészségben térjen vissza szeptemberben. Köszönjük a hitoktatók munkáját és a fiataloknak nagyon nagy pihenést. Áldás, békesség!
Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 77. Zsoltár 2., 3. és 7. 8. versének éneklésével. Így kezdődik a 2. vers. Lelkem nagy bánatba esett. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét lelkünk épülésére a János evangélium a 14. fejezetéből olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus tanítványainak. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Keljünk föl helyünkről, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mindenható Istenünk. Köszönjük ezt a csodálatos teremtett világodat, amelynek részesei lehetünk úgy, hogy minket is ide terveztél és teremtettél. Köszönjük a rövid néhány évtizedet, amit eltölthetünk itt úgy, hogy sok mindennel megismerkedhetünk, sok minden képességünket kibontakozhatjuk, adhatjuk, munkálkodhatunk, szerethetünk, odafigyelhetünk másokra. Látod, hogy nélküled ebben sem megyünk igazán semmire. Bocsásd meg, hogyha sokszor feledkezünk el rólad, és sokszor bízunk a magunk erejében, a magunk ügyességében, értelmében. Köszönjük, hogy sokszor megmutatod, hogy csalódnunk kell. Köszönjük, hogyha tanulhatunk ezekből. Köszönjük, hogy most is hozzád fordulhatunk. Hogy te adj nekünk világosságot, értelmet, útmutatást, erőt, bátorságot, békességet, félelemtől mentes szívet. Könyörülj rajtunk. Szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk, ha a te szent lelked töltené be az életünket belülről. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk a Biblia szavai nyomán, az emberi magyarázón keresztül is te magad szólj, és a szent jegyekben is te magad jelenj meg nekünk, és éreztesd jelenlétedet. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 623. ének, mind a négy rövid versét énekelve. Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk.
Krisztus arra kérünk, jöjj ide közébünk, rád hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélj.
Az ige hirdetés alapja a Máté evangéliuma legvége, oda érkeztünk, az utolsó mondat, tagmondat így hangzik. Ezt mondja Jézus Krisztus, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliuma ezzel fejeződik be, és ez nyilván fontos, nem véletlen. Az Isten jelenlétét mondja el Jézus Krisztus a tanítványoknak biztatásul, hogy mennyire valóságos, mennyire szoros, mennyire bízhatnak ebben a jelenlétben. Nekünk is nagyon fontos ez a kérdés, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben, mennyire bízhatunk ebben a jelenlétben, mit jelent ez számunkra. Amikor erről beszélünk, akkor meg kell, hogy gondoljuk a tanítványok helyzetét, amely helyzet más volt, mint a mi helyzetünk, persze sokban azért hasonló. Végig kell gondoljuk, hogy mi is történt a tanítványokkal ebben az időben. Két nagyon nehéz búcsúzás történt ebben az időben. A tanítványok kétszer búcsúztak el tulajdonképpen Jézus Krisztustól. Úgy is lehet mondani, mivel Jézus Krisztus előre mondta mind a kettőt, és próbálta készíteni a tanítványokat, hogy itt Jézus Krisztus két lépcsős búcsújáról van szó. Mire gondolok? Először is készítette Jézus Krisztus a halálára a tanítványait. Többször láttuk a Máté evangéliumában, hogy előre beszélt erről, hogy az emberfiát elfogják, elítélik, kigúnyolják és kivégzik, de harmad napon feltámad. Hát az első búcsú, amire készítette a tanítványokat, az ő halála volt. De volt egy másik búcsú is, és már mielőtt az első búcsú megtörtént volna, olvastam a János evangélium a 14. fejezetéből, már akkor készítette a tanítványokat a második búcsúra is. A tanítványokat mind a két búcsú felkészületlenül érte. Miért? Hallották, hogy mit mond Jézus, hogy majd elítélik és megölik, de fel nem tudták fogni, és nem tudott helyére kerülni ez a gondolatvilágukban, hogy mi lesz ez. Azt a mestert, aki gyógyít, halottakat támaszt, aki az Isten képviselője itt a földön, hogy tudnák megölni, ezt el nem tudták képzelni. És hiába mondta Jézus Krisztus, felkészületlenül érte őket ez. De a másik búcsú is ugyanolyan felkészületlenül érte őket, mert ezt is hiába mondta Jézus Krisztus, hogy jó, én feltámadtam, és több mint egy hónapot együtt voltunk úgy, hogy már nem kellett gyógyítani, meg különböző dolgokat bejárni a környező vidéket, hanem ti veletek lehettem, és taníthattalak titeket még, de ez csak ennyi, 40 nap. És megint búcsúzunk, mert fölmegyek az atyához, de magam helyett elküldöm a vigasztalót, a szent lelket. Ezt se tudták hová tenni, erre is felkészületlenek voltak a tanítványok. Vajon az a kérdésünk, hogy miért volt ez a két lépcsős búcsúzás? Eljátszottam a gondolattal egyszer, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus a feladatát, a küldetését betölthette volna azzal, hogy meghal a bűneinkért. Bocsánatot szerez az atyánál mindazért a rosszért, amivel megbántottuk őt és egymást. Meghal. És természetesen föltámad, megy az atyához, de ez történhetett volna teljes észrevétlenségben, teljes titokban. Hiszen mi mindnyájan, azt mondja Jézus Krisztus, meg fogunk halni, és feltámadunk. De erről mi nem szerzünk tudomást, mindez a földi életünktől függetlenül történik. Ha Jézus Krisztussal ez történik, akkor elvégezte a küldetését, megváltott minket, de mi megváltatlanok maradunk. Egyszerűen azért, mert nem tudunk erről a megváltásról. Nem tudjuk elhinni. Mert mit látunk, hogy ebben a világban, igen, szoktuk is mondani, a jóknak ez a sorsa, hogy meghalnak. Persze jónak és gonosznak is ez a sorsa, de ez különösen a jóknál egy nagyon nehéz dolog. És akkor láttunk volna egy nagyon jót, akit igazán jónak egyedül lehet nevezni, aki mindent jól tett, és ő is meghalt. És ezt nem tudtuk volna hova tenni, biztos, hogy ez soha nem jutott volna eszünkbe, hogy ez volt a megváltásunk. Az Isten legnagyobb csodája és cselekedete, hogy meghalt értünk. Ez egy nagyon nagy dolog, amikor az apostoli hitvallást magyarázom egy-egy keresztelői beszélgetésen, vagy esküvői beszélgetésen, akkor mindig hangsúlyozom, hogy a mi megváltásunk egy kettős csoda, amelyből az első a nagyobb. Az a nagyobb, hogy Isten lejött közénk és meghalt értünk. Az Isten részéről nyilván ez a hihetetlenem. Mert az, hogy föltámadt és megmutatta, hogy legyőzte a halált, a sokkal könnyebben elhihető, ha Istenről van szó. De hogy eljött és meghalt értünk, ez olyan nagy csoda, hogy ezt egész egyszerűen nem tudtuk volna elhinni. És egy közönséges mártír halálnak tartottuk volna mindazt, ami Jézus Krisztussal történt. A tanítványok siratták volna egy darabig, és aztán szépen feledésbe ment volna úgy, ahogy a többi mártír halál. Néha megemlékezünk róluk egy-egy évfordulón, de az életünkhöz semmi köze. Meg kellett érteni a tanítványoknak, hogy hát két dolgot kellett megérteniük. Az első lépcsőben az Isten országa jelenlétét és megtapasztalását, a második lépcsőben pedig az, hogy mindez nem függ attól, amit látok, amit megtapasztalok, mert ő láthatatlanul itt van velünk mindig. Ezt a két lépcsőt kellett megtapasztalniuk Jézus Krisztus halálával az első, és a mennybe menetelével a másodikat. És itt szólnunk kell a zsidó hitvilágról is, amelyik egy különleges hitvilág volt, mert az élő Isten kijelentésén alapult, és a zsidóktól, ha komolyan vették az Isten kijelentését, akkor távol állt mindenféle babona. Ők úgy hittek Istenben, hogy ez a hitük mentes volt a babonától, nem gondolták, hogy az Isten lejön, aztán itt segít, ott segít, ezt csinálja, azt csinálja, és akkor valahogy kérjük, hogy jöjjön le, aztán csinálja ezt, azt, amazt. Nem, ők egy láthatatlan, a mennyben lakozó, de a földet is igazgató, hatalmas, szeretetteljes, kegyelmes Istenben hittek. Csak az volt nehéz nekik, hát ez is nehéz volt persze, évszázadokon keresztül tanulták ezt, látjuk az Ószövetség történeteiben, mindig ácsingóztak és óhajtoztak a szomszéd népek bálvány istentiszteletei felé, és az utolsó, legnagyobb lecke a babiloni fogság volt, amiben aztán végképp megtanulták, hogy az Úr az Isten is. Nem szabad senki másban hinni. De ami leckét tanultak Jézus korában, az nem ez, mert ezt már megtanulták, hanem az, hogy a túlvilágot hova tegyék. Mert ők azt gondolták, hogy igen, nincs babonaság, nem jelengetnek meg itt a halottak, nem tartunk velük kapcsolatot, de a túlvilágot, az Isten világát valahol egy tőlünk távoli, tőlünk elérhetetlen világnak gondolták éppen ezért. Kellett ez, mert szabadnak kellett lenniük a babonáktól. Isten megtiltotta, hogy kapcsolatot tartsunk a túlvilággal. Ez azt jelenti, hogy mi nem próbálkozhatunk oda betörni. Isten meg tud jelenni, tud nekünk segíteni, tud nekünk bíztatást és bátorítást adni, de ez teljesen az ő dolga kell, hogy legyen. Mi ezért semmit nem tudunk tenni, csak legfőjebb azt mondani, hogy Uram, szeretném, de rád bízom. Te tudod, mikor, mire van szükségem. Hogyan akarsz segíteni? Teszel-e csodát? Hogyan válaszolsz a kérdéseimre, és mivel bíztatsz engem? Ez teljesen a te dolgod. Ezt meg kellett tanulniuk. De közben az ment feledésbe, hogy az Isten valóságát meg lehet tapasztalni. Itt, ebben az életben. Lassan úgy gondolkodtak, hogy igen, valamikor évezredek ezelőtt, az atyáink megtapasztalták, igen, volt Vöröstengeren átkelés, volt manna eső, volt honfoglalás, amiben a harcaiban segített, és velük volt az Isten, valamikor, régen, 1000 évvel ezelőtt. Csak azt nem tudták, hogy az Isten világa az valóság lehet, és betörhet az ő világukba. Ebben egy kicsit hasonló helyzetben vagyunk. Mostani keresztjének. Azt már a keresztjének, a hívő emberek úgy megtanultuk, hogy igen, persze kell lenni. Kell lenni egy mindenható Istennek. Ez milyen jó, Jézus Krisztusban eljött és megváltott, valamikor több ezer évvel ezelőtt. És persze elküldte a lelkét, de hogy pontosan mi célból, és ez mit jelent nekünk, azt már annyira nem tudjuk. Lehet. És csak annyi van bennünk, amennyi az ószövetségi emberekben is volt, hogy abban biztosak voltak, hogy kell legyen folytatása az életüknek. Hogy ez itt kevés, amit itt kapunk. Én ezt így hallottam megfogalmazni a mai kor emberétől, hogy egy csodálatos tanulási folyamat, megtapasztalási folyamatban vagyunk benne, amiben ennek a világnak számtalan csodáját tapasztaljuk meg, és közben tanulunk együttműködni, szeretetben lenni, odafigyelni másokra. És ugye azt mondják erre, hogy igen, kell legyen folytatás. Mert egy tanulási folyamat sem sincs cél nélkül. Hát mennyi minden tapasztalatot, tanulást gyűjtünk össze, és még öreg korunkban is tapasztalunk és tanulunk, és tanuljuk azt, hogy milyen elfogadni azt, hogy már ezt sem tudom, azt sem tudom, itt is fáj, ott is fáj, elfogadni azt, hogy már nem fölfelé megyünk, hanem itt búcsúzunk, de ez még mindig tanulási folyamat. Kell legyen ennek célja. Ez nem maradhat a levegőben. Csak hát ugye az ószövetségi hívők is eddig jutottak. Biztosak voltak abban, hogy van folytatás, bár meg kell mondjam, hogy ott voltak a szadduceusok, akik tagadták a feltámadást, tehát nem minden ószövetségen fölnőtt zsidó volt abban olyan bizonyos, de a többség igen. De amikor Jézus Krisztus odaállt a gyászoló Mártához, és azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és hiszed-e ezt? Meg kérdezte, hogy hiszed-e, hogy feltámad, vagy mondta, hogy feltámad a te testvéred. Akkor Márta ennyit tudott mondani, hogy igen, feltámad az utolsó napon. Mert ennél többet nem tudott és nem mert elképzelni. Az Isten világa, az Isten országa valahol messze volt az Ószövetségben felnőtt tanítványok előtt. És egy kicsit mi is így vagyunk. És Jézus Krisztus pontosan ezért búcsúzott kétszer, és mind a két búcsúzása nagyon fontos volt ilyen szempontból először is. Isten országának a valóságát és jelenlétét tapasztalták meg a tanítványok, amikor Jézus Krisztus feltámadott. Ez hihetetlen volt a számukra. Miért? Mert Jézust meggyászolták. Amikor elért hozzájuk az a hír, hogy ott a kereszten meghalt Jézus, János ott volt, ő látta, a többi tanítvány csak hírt kapott erről, meggyászolták Jézust. Ez azt jelentette, hogy ott dübörgött az agyukban az, hogy jaj, de borzasztó. Most vége annak, hogy itt élt és járt kelt közöttünk, és csodákat tett, és tanított, és bennünk, velünk foglalkozott, és ittuk a szavát, és ez vége. Nyilván tudták, hogy majd föltámad ő is egyszer. De ez rajtuk, ilyen értelemben a földi életre nézve nem sokat segített. És éppen ezért nem ismertek rá. Mivel mint minden rendes gyász folyamatban, már az elején belevésődött az agyukba, hogy ennyi volt. Ennyit kaptunk itt ezen a földön. És mikor szembe jött velük, akkor ők tudták, hogy meghalt, tehát ez nem ő. Meg se fordult a fejükbe. Milyen jó, hogy ez le van írva a Bibliában. Mert ez hitelesíti, mert ettől biztos, hogy nem kitalált történet a feltámadás történet, hanem ezt átélték. Mert ilyet biztos nem talál ki senki, hogy föltámad, akit nagyon szerettünk, és nagyon sírattunk, és nem ugrunk a nyakába, hanem nem ismerjük meg. Ezt csak mellékesen mondom. Azért kellett föltámadnia, hogy a tanítványok megtapasztalják az Isten valóságát. Hogy ő él és tud segíteni mindenben. Ő a halálon is úr. Ő a halált kezében tartja, és azért van a halál, mert célja van vele. A halál egy olyan dolog, amin nekünk át kell mennünk, mert még nagyon nagy formálásra van szükségünk. Ahogy Pál apostol mondta, nem ölthetjük rá, bár szeretnénk a mostani életünkre a mennyeit. Át kell változnunk. Mint a hernyónak, hogy pillangó legyen. De a halál csak egy eszköz az Isten kezébe. Nem az élet vége, hanem inkább, sokkal inkább a kiteljesedése. És az Isten jelen van itt velünk. És minden az ő terve szerint történik. Neki hatalma van a halált is felfüggeszteni, megállítani, föltámasztani belőle, neki ez semmiség. Megtapasztalni az Isten valóságát és jelenlétét, ez az első lépcső, de a második lépcső is fontos, meg kellett a tanítványoknak azt is tapasztalni, hogy jó, itt van Jézus Krisztus, ő legyőzte a halált, itt van Isten benne köztünk, milyen jó, akkor odaszaladhatunk mindig a kérdéseinkkel hozzá, és majd ő segít, és stb. Igen ám, de mi van akkor, amikor éppen nincs ott? Mint ahogy sokszor így volt, többször is, az evangéliumi történetekben. Vagy mikor épp aludt, ugye, mint a hajóban, amikor viharba került. Vagy nem volt ott, amikor a holtkóros gyermekét oda vitte az apa, és nem is tudták meggyógyítani. Szükséges volt egy második lépcső, amikor a feltámadott Jézus Krisztussal találkoztak a tanítványok, akkor azt megértették, hogy Istennek mekkora hatalma van, és hogy ő jelen van itt ebben a nyomorúságosnak tűnő és sötét világban is. De a jelenlétét kötötték Jézus Krisztushoz. Egy földi személyhez. És ezt is meg kellett tanulniuk, hogy nem kell kötni a jelenlétét senkihez és semmihez. Mert jelen van az élő Jézus Krisztus által, aki a Szent Lelket elküldte ebbe a világba, és itt van minden nap velünk. Isten országa nem csak, hogy megmutatkozik a mi világunkba, de független a láthatóktól. Nem kell megijednünk, amikor ez azt jelenti, amikor bármit látunk és tapasztalunk. Isten országa független attól, amit látunk. És bármilyen helyzetben vagyunk is, egyenes az út az Istenhez, abból a nehéz helyzetből. Bátran megszólíthatjuk. Jézusban, aki a mennybe ment, ezt tanulták meg a tanítványok, hogy most már minden nap, minden percében itt van velünk a Mester. Segítségül hívhatjuk. Mondja a tanácsait. Kinyilvánítja az erejét. Bárhol és bármilyen helyzetben vagyunk. És ezt erősítette meg, amikor elbúcsúzott a tanítványoktól. Máté evangélium a utolsó mondatában, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ebbe ez a fontos, nem az, amit a zsidók, a tanítványok tanultak, az a fontos, hogy mi, mit és hogyan tanulunk meg, és értünk meg ebben az életben. Egy olvasott igehirdetés is hozta ezt a példát, ami nekem is nagyon szemléletes és jó példa, az én gyermekeim is szinte mind félt a kutyától. De érdekes módon, ha fogta szülőnek a kezét, akkor elmert ott menni. Ha nem fogta, akkor nem mert elmenni. Van valami különbség a kettő között? Igazából a kutya ugyanolyan félelmetes, most, hogy a szülő el tud-e vele bánni, hogyha meg tudja-e védeni, hát ez még ráadásul kérdés is a mi tekintetünkben. Hát ezt kellene tudnunk, hogy mi foghatjuk a kezét lélekben a mindenható Istennek, bármilyen helyzetben és bárhol. Nem kell félnünk a kutya nehéz helyzetektől, a kutya melegben sem. Semmiféle riasztó kutyától foghatjuk az ő kezét. És akkor minden rendben. Egy kisgyermek így gondolja, így gondolkozik. Kisgyermek nagynak látja a szüleit, óriásnak. És mi pedig a mi mennyei édesapánkat joggal látjuk óriásnak, mert ő tényleg az. Mert ő tényleg mindenható. És elvileg, ha foghatjuk a kezét, akkor minden rendben kell, hogy legyen, akármi történik. Velünk van minden nap a világ végéig. Jézusban Szentlélek által. Most úrvacsora istentiszteletünk van, és ezt el kell mondjam újra, az úrvacsora az Isten jelenlétének az egyik fajta megtapasztalása. Kapunk egy falat kenyeret, és egy korty bort. Mi ez? Hát ettől az Isten jelenlétét hogyan tapasztalom meg? Az Isten, amikor itt volt köztünk, testi mi voltában, Jézus Krisztusban, akkor ezt mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tehát, ha emlékezünk arra, hogy igen, ahogy a kenyér megtörik, úgy adta az ő életét oda a mi lelkünk táplálására, akkor az úrvacsora egy csodálatos alkalom, hogy megerősödjék a hitünk, és hogy erősebb valóság legyen számunkra az Isten jelenléte a hétköznapokban. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára, a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogy hogy bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az Úrnak halálát, a legnagyobb csodát, hogy a mindenható Isten lejött közénk, és az életét áldozta azért, hogy ne nekünk kelljen elpusztulnunk. Ez egy hatalmas és csodálatos örömhír, és ha erre emlékezünk és ezt ünnepeljük, akkor méltó módon vesszük az úrvacsorát. Imádkozzunk. Ki-ki csendben, önmagában köszönje meg az Isten kegyelmét, kérjük bűneink bocsánatát, köszönjük meg azt, és kérjük Isten segítségét, hogy az ő dicsőségére tudjunk élni. A csendes belső imádságot majd közösen fogjuk lezárni szokás szerint az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most hitünkről is tegyünk vallást, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézek hozzátok még néhány kérdést, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy mindannyian elvesztünk volna bűneinkben, ha Isten meg nem könyörült volna rajtunk? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet minden bűnbánónak megad, Jézus Krisztus áldozatáért ajándék kegyelemből a mindenható Isten. Amen. Fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk a szokott rendben az úrasztalához, az úrvacsora osztás alatt a 205. dicséretet énekeljük, így kezdődik, ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem. Így rendelte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életre az ige szavaival. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk, ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is, mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért ezt mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Adjunk hálát Isten kegyelméért, helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy ismét itt voltál velünk, és köszönjük, hogy ez a jelenléted érzékelhető volt számunkra, ha nem is a földi érzékszerveinkkel, de a hitünk által. Köszönjük, hogy ez csodálatos valóság, amiben bele kapaszkodhatunk a hétköznapokban is. Köszönjük, hogy te újat kezdesz velünk, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk. Köszönjük, hogy gyermekeidnek mondasz minket. Köszönjük, hogy segítesz minket az új életben járásban. Kérünk, segíts, hogy valóban el ne engedjük a kezedet. Valóban a te utadon tudjunk lépésről lépésre járni. Vezess, Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjünk áldást hazánkra is a himnusz éneklésével.
Bal sors, akit ré.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 655. éneket énekeljük végig, Velem vándorol utamon, Jézus.